Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Ez a címe Ferenc pápa üzenetének, melyet a béke 58. világnapjára, január 1-ére írt. Ferenc pápa mint fogalmazott: olyan év legyen 2025, amelyben növekszik a béke, mégpedig az az igazi és tartós béke, amely nem áll meg a szerződések jogi fortéjainál, vagy az emberi kompromisszumok asztalainál. Az igazi békét keressük, amelyet Isten a fegyvertelen szívnek ad. Olyan szívnek, amely nem ragaszkodik annak kiszámításához, mi az enyém és mi a tiéd. Olyan szívnek, amely feladja az önzést, és kész mások segítségére sietni. Olyan szívnek, amely nem vonakodik elismerni, hogy adósa Istennek, és ezért kész elengedni a felebarátot terhelő adósságokat. Olyan szívnek, amely legyőzi a jövő miatti csüggedést azzal a reménnyel, hogy minden ember erőforrás világunk számára. Fogalmazott Ferenc pápa a béke világnapjára írt üzenetében. Minden új esztendő a reménynek és a bizakodásnak az ígéretét hordozza. Talán ez az év majd jobb lesz, mint az előző. 2025 azonban más, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek újévi körlevelében, amelyet 2025. január 1-én az Egri Főegyházmegye templomaiban olvastak fel. A főpásztor kiemelte: ez a nagy jubileumi év, a nagy remény éve lesz, hiszen karácsonykor Ferenc pápa a római Szent Péter bazilikában megnyitotta a szentévi kaput, Szent Család vasárnapján pedig az Egri bazilikában is felállítottuk a szentévi keresztet. Ezzel megkezdődött a jubileumi szentév, a remény éve, amelyet a Szent Atya szándékai szerint a remény zarándokaiként szeretnénk végigjárni. Ternyák Csaba érsek hozzátette: a csupa nagybetűvel írt remény életünk nagy kérdéseire vonatkozik, olyan kérdésekre, mint az üdvösség vagy a kárhozat, béke vagy megsemmisülés, élet vagy halál kérdése. A mi reménységünkben nincs bizonytalanság vagy kétkedés, nincs talán, esetleg vagy hátha, csak a nagy remény, az igazi remény. Mi nem valamiben, hanem valakiben remélünk. Reményünket csak egy valaki tudja betölteni, Jézus Krisztus. Ő a mi nagy reményünk, aki elvezet bennünket az üdvösségre, Isten örök és végtelen országába, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében. Hozzá el a békét és a biztonságot 2025, hogy személyes és közösségi erőforrásainkat Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások, a városok és a falvak megerősítésére lehessen fordítani. Előrébb tudjanak lépni a gyermekes családok és a fiatalok, valamint az idősebbek is biztonságban érezhessék magukat, mondta a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Vitályos Eszter azt mondta: kívánságok teljesülése érdekében több új intézkedés lép életbe az új évvel. A magyar kis- és középvállalkozásoknak elindul a Demján Sándor program, adókedvezményekkel, kedvezményes hitelekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, tőkejuttatással. Közölte: január 1-től életbe lépett a minimálbér és a nyugdíj emelése, továbbá több lakhatási, otthonfelújítási, otthonteremtési és lakbértámogatás is. A dolgozó fiatalok igényelhetik a munkáshitelt, és a 25 év alattiak továbbra is élvezhetik a személyi jövedelemadó mentes jövedelmet, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Jelezte: a kormány tovább bővíti a családi adórendszert júliustól 50%-kal, majd rá fél évre újból ennyivel emelik a családi adókedvezményt. Rengeteg beruházás indul el, amelyek a magyar gazdaságot, a vállalkozásokat és a települések életét fogják segíteni, tette hozzá. A kormány 2025-ben is minden erőt meg fog mozgatni azért, hogy megvédjék Magyarországot a magyarok országának, megvédjék a nemzeti szuverenitást és a biztonságunkat, jelentette ki Vitályos Eszter. Boldog új évet Magyarország, zárta szavait a kormány szóvivő. Végül az időjárásról. Délnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de a Dunától keletre és a Dunántúl északi felén továbbra is borult, párás, helyenként ködös idő várható. A borult tájakon ónos szitálás, hószállingózás, illetve zúzmara képződés előfordulhat. A délnyugatira forduló szél a Dél-Dunántúlon időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakul, de reggelre a szélcsendes délnyugati tájakon ennél pár fokkal melegebb lesz az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és +12 fok között alakul. Délnyugaton lesz az enyhébb, északkeleten a hűvösebb idő. Híreket hallottak.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Schiffer Miklóst, stílus és divat tanácsadót idézzük, aki a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjában járt, és adott hasznos tanácsokat az öltözködéssel kapcsolatban. A keddi műsorunk folytatását hallhatjátok, fogadjátok szeretettel.
Erre Béla neve gondolom ismerős, főleg a nem annyira az egyetemista korosztálynak. Néha szoktam vele beszélgetni, korábban sokkal, de most már kicsit visszavonulok ő is a Covid óta, és ő mondta, hogy egyszer felhívt, hogy a Black Tie, ezt úgy hívják, ezt a rövidítést, és egyszer felhívt egy barátja, hogy te meghívtok egy bulira, és fekete teába kell menni, mondta Béla, nem tea, hanem sztály, tehát a Black Tie, az a fekete csokornak kell jelenti, nem pedig más. És ez a ruha átkerült a női öltözködésbe is, Yves Saint Laurent által. Yves Saint Laurent találta ki a női smokingot, nyilván egy klasszikus formáját, olyan a klasszikus, hogy mesztelen női testre tette. Egyébként a könyvében megírja, hogy minden kollekciójában csinált muszlim blúzt, amit átlátszóan mutatott be, de soha egyet sem adott el belőle. Tehát ez megint a másik oldala a divatnak. Mindenesetre a női smoking klasszikusan és modernen kombinálhatóan is belekerült a fontos darabok közé. És hát az estély ruha, ami minden nő szívügye, nagyon fontos ruhadarab. Van a magyar közhiedelemben ebben kapcsolatban egy mondás, hogy mindig másikat kell lenni, mert hogy már azt látták, igen, de nem ugyanazok látták. Tehát ez a mindig egy új ruha kell, ez azért jó duma, de igazából egy jó fekete estével, egy jó piros estét szerintem gyakrabban is lehet viselni. Ebben a férfiaknak nyilván egyszerűbb a dolguk, mert ha van egy rendes smokingjuk és nem hízzák ki, akkor az akár 10 év jó. A nőknek azért felszokott merülni ez az új ruha, úgy pár évente. És hát egy pár verzió az estély ruhára. Szerintem az estély ruha minél titokzatosabb, annál jobb a gyűjt. Tehát amikor elő nagyon zárt, és elmegy mellettem egy nő, és akkor érzem, hogy ott valami nyitva vanna, az a jó. Az úgy elindít egy férfit, ugye, hogy a gondolatai. Akkor minden úgy ki van tárva, meg ki van nyitva, ez is csak egy, 12-ből. Aztán egy nagyon fontos férfi ruhadarab, fehér ing, mindenek fölött áll, a legfontosabb kiegészítőnek nevezzük. A fehér ing a legfontosabb férfi kiegészítő, ezután jönnek egyébként a világos kéket, meg a kék csíkosak, de eltűnt a férfiak életében ez a sok nagyon mintásért. Tehát a fehér eredeti klasszikus erejét az utóbbi évtizedekben visszanyerte, és ha már belemegyünk a részletekbe, ha valakinek azt mondjuk, hogy öltönyösége van, tehát dress shirtje, azon nem lehet zseb. Mert ha van egy zseb, akkor mi történik? Belekerül valami. A parkoló cédula egy toll. Van önöknek is biztos olyan ismerős, hogy 4 tolla van. Azon szoktam gondolkozni, hogy melyik milyen. Mert ugye 1, 2, 3 parkoló cédula, mobiltelefon, mindenféle bekerül. Ezért a klasszikus bizniszing az zseb nélkül. Egyetlen egy rövidítés lehet, vagy egyetlen egy minta lehet rajta, monogram, szivala. A másik fontos darab a sötéting, ami a fiatal korosztálynak is nagy kedvence, tehát sötétkék, fekete, a mély elegáns színek, ezeket tartjuk ma egyébként úgynevezett casual esti színnek, ami önmagában egy önellentmondás, de ma már ilyen is van. És aztán a női ing, ami a férfi ingből alakult ki, de női testre van szabva. Tehát ez nem a férjem inge, ami inkább ugye tunika egy nőn általában, hanem ez egy női ing. Tehát nem ugyanaz, mint egy férfi inget viselni valaki. Ha valaki enged férfi ingbe jön be dolgozni, akkor tudjuk, hogy hosszú volt a veste. Egy jó sinek. Nyakkendő, ami attól függetlenül, hogy eltűnni látszik, azért még mindig jelen van, mert ez egy férfinek legalább egy sötétkék, vagy egy fekete kell, hogy legyen otthon, hogy amikor olyan helyzet van, akkor legyen mit megkötni. Rossz szokás, ez a megkötöm és kibújok belőle. Ismerjék ezt? És akkor egy ilyen hurok van eltéve otthon. Az szokott a baj lenni, hogy ahol feszül az anyag, ott porosodik. És az olyan furcsa, amikor valaki nyakkendőben van, és egy koszos a csomó. Az azért koszos, mert hogy nem lett kibontva. Tehát azt mindig ki kell bontani, és újra kell kötni. Sokkal nyakkendőben kapcsolatban csak egy dolgot elmesélek, egy sztorit. Egy nagyon kedves vevőnk, egy nagyon aranyos barátom ráadásul nem tudta megtanulni a csokornyakkendőkötést. Sehogy nem tudta megtanulni. És megérkeztünk, ez a 2000-es évek eleje. Igen. Megérkeztünk egy ilyen bárba, vagy ott találkoztunk, hogy gyere gyorsan, hogy meg kell kötni a nyakkendőt, amit nem tudok szemből én sem megkötni, most már tudom. Bementünk a mosdóba. Nem mondom, figyelj, de térdelj elém. Tehát ő a tükör felé volt, és én így próbáltam fölülről megkötni a nyakkendőt. Nem tudom, emlékeznek egy Cvak Péter, ő az idős Cvak, washingtoni nagykövet, egy grand senior. Péter belépett, ránk nézett, és azt mondta, ah, pardon, és figyelj. És ott a bulin próbáltam őt becselkész, és mondom, hogy elnézés, hát tőled, hát azt mondja, figyelj, ami a mosdóban volt, az a mosdóban is marad. Azóta se tudom szegényel, mit gondolt rólam, és még egy szakos ügy, hogy ő SZDSZ-es képviselő volt. És a fiától tudom ezeket a sztorikat, én kis pici bőrnoteszei voltak, és ezekben a bőrnoteszekben mindig írta a jegyzetét, és ami több száz darabot hagyott a családra. És ült egy ilyen eligazításon, és előtte a bőrnotesz, és a Kunce valamit ott eligazított, és látta, hogy a Cvak Péter jegyzetel. És mondta a Cvaknak a Kunce, hogy nem kell jegyzetelned, megkapott ilyen emlékeztetők, és mondta, hogy elnézést kérek, én nem a te, nem a saját gondolataimat írok. Ilyen padok volt a Cvak Péter. Na, a blues, ugye a női ing, ugye az a casual-ebb hangulatú, de igaz, hogy modernebb. A blues, az pedig a klasszikus női ruhatárnak egy nélkülözhetetlen darabja. Nyilván nagyon sok verzió és típus létezik. Most egyébként ez a romantikus dolog megint erősebb. Tehát most egyre több ilyen romantikus, új generációt veszik a romantikára. Aztán póló, vagy más néven t-shirt, ugye ez egy alapdarab, Giorgio Armani szerint ez a divat alfája és omegája, csak sötétkék póló lenne, akkor is minden rendben lenne. Itt is lehet látni, hogy generációkon átívelő ruhadarab, nyilván nem csak sötétbe, hanem akár fehérbe is, egyébként ez az amerikai hadseregből jött, ők találták ki a t-shirtöt, és ugye a nőknél, amikor mintás, akkor t-nek nevezzük, amikor pedig hegyszínű, akkor ugyanúgy t-shirtnek. Aztán a farmer, mindenki kedvence. Yves Saint Laurent mondta, amikor az életéről kérdezte egy újságíró, hogy mit bár legjobban az életéből, és azt mondta azt, hogy a farmert nem ő találta ki. Mert hogy annál nincs demokratikusabb ruhadarab, aki mindenkinek ott van a szekrényében. Ugye ez egy munkás ruhaként kezdte, és ma már designer darab is akár, tehát a legmenőbb cégek is gyártják. Nyilvánvalóan ezerfajta koptatás, meg csili-ingili-vili, mindenféle van, üzleti helyzetben nem hordható szakadta. Tehát ami szét van szakítva, igen, sose értettem egy ruhadarabba, ami tele van lyukkal, miért drágább, mint ami egy. De ez egy örök megfejtés nekem, és ez olyan, mint a férfi fejnek a szandál és a csizma áll közötti különbség. Tehát amikor a szandál drágább, mint a csizma, azt azért nem tudjuk olyan könnyen feldolgozni, mert elkezdünk gondolkozni, hogy miért? Azért. Ez a válasz. Na, a farmernél ugyanígy van, és akkor ugye a nőknél is természetesen nagyon sok verzió van. Ami egy nagyon közkedvelt farmer viselés, amikor a hölgyeken magasabb cipő van, farmer és blazer. Ugye ez egy nagyon közkedvelt, ilyen igazából kosztüm helyettesítő. Aztán a bőrdzseki, nyilvánvalóan megint csak egy klasszikus, a motorozásból jött, ez a Perfecto nevű, amin ilyen sok cipzár van. Jó pofa, hogy a Beckhamen ott ugye inni a kendővel van. Ez megint, na itt ez a stílus, amikor nem garbóval, meg pólóval veszem fel a bőrdzsekit, hanem megpróbálom máshogy viselni. A bőrdzseki klasszikus sportos ruhadarab, de ma már estéről öltözésről veszik. Ez a kombináció. Estélyóha bölcsöké. Nem kell hozzá bársony kiskabát, meg belépő szörnyéből szörmelékek, és most halálos bűn. Majd visszajön, majd úgy arulnak a lobby büszörbe, és jön a szörme, és egyenőre nincs, de minden esetre ez is a klasszikusok között van. Aztán a Garbo, ami valóban Greta Garbo-ról kapta a nevét, aki a nyakát nem szerette, és ezért kitaláltatta magának ezt a puha pulóver típust. Egyébként nagyon érdekes, hogy az olaszok úgy hívják ezt a ruhadarabot, hogy Dolce Vita. De azt mondják, hogy aki már ilyet volt, az már Dolce Vita. Tehát aki nem öltönyben van megint nyakkendőben, hanem garbóban, annak már jobb, vagy befutottabb.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
We'll be right back.
Siffer Miklós stílus és divat tanácsadót halljátok.
A női cipő nyilvánvalóan nagyon fontos a ruhatárban. Oscar de la Renta, amerikai tervező, mondta, hogy a nő mindig úgy menjen az utcán, mint a három férfi koslatna utána. Ennek az üzenete igazából a biztos járás. Tehát azt szoktam mondani, hogy csak olyan magas sarkú cipőt vegyen meg valaki, amiben végig is tud menni a folyosón. Tehát az imbolygás az nem túl jó. Az üzleti helyzetben egyébként 7-9 centis sarkat tartjuk, a sark magasságot tartjuk a legnormálisabbnak. Van, aki ennél magasabbat, van, aki ennél alacsonyabbat visel. Magas sarok stiletto, ugye ez a formájáról kapta a nevét, a tőformáról, a másik a balerina cipő, a lapos, és nyilván a szandál is, különböző szandálok is benne vannak a kedvencek között. Ami nagyon fontos, ha valaki nagyon szigorúan veszi az üzleti megjelenést, akkor nem viselhet olyan cipőt, aminek ki van vágva az orra. Mert a női lábújaknak szexuális üzenete van, a férfiaknak is, csak remélem, hogy senki nincs szandálban. De a hölgyeknél ugye a szandál az egy tök jó ruhadarab. És még valami, ha a cipőn bármilyen ponton van nyitás, akkor nem lehet hozzá harisnyát viselni. Egyébként, hogy viselünk-e harisnyát, vagy sem üzleti helyzetben, az egyfelől függ attól, hogy milyen az idő. Másfelől attól is függ, hogy van egy protokollális előírás erre. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor kell viselni. Például valaki találkozik pápával, ott harisnyába kell lenni. Nadrágban nem lehet nő a pápa előtt, ott az ugye rendben. De a harisnya az kötelező. Az egyébként nagyon érdekes, hogy mindenkinek feketébe kell lenni a Szent Atya előtt, kivétel az 5 katolikus királynőnek. Ez a svéd királynő, a dán, a spanyol, az angol, és azt hiszem, hogy a monakói főhez. Ez nagyon érdekes, hogy Monakó az 5. Tehát az ilyen katolikus királyi házak, amik félvonal szerint katolikusok, ők megtehetik, hogy fehérbe mennek, mármint a nők a pápához. Na, tehát ezek a cipőtípusok az általánosak, és bejön természetesen a sneakers, a mai modern nő mindenhová jó ruhadarabja, kivétel akkor nem jó, hogyha protokollálisan elő van, vagy klasszikusan kell megjelenni, akkor már valamilyen klasszikus cipő verziót kell hordani, és nyilvánvalóan a férfiaknál is ott van a fehér sneakers, meg a színes sneakers. Ami nagyon fontos, hogy ezek az ágli csúnya cipők, ezek az ekkora sneakers, ez a 37-es, azok azért eltűntek. Tehát ma ez az úgynevezett ápoltabb, vagy formál sneakers az elfogadott a klasszikus, vagy a féli klasszikus megjelenésnél. Férfiak lábbelie, itt nagyon fontos dolog, hogy az okni, ha van, akkor elég hosszú, mert annál nincs ciki, mint amikor ki villan a boka. Tehát vagy ne legyen zokni, vagy legyen hosszú. De ez a semmilyen hosszú, az nem jó. Ez olyan, mint a bermuda. Tehát rövid, vagy hosszú nadrág. Tehát ez a hossz lenne a megfelelő, sőt az ennél hosszabb. Tehát igazából térig élő térharisnya illenék az öltönyös megjelenéshez. Azért, hogyha a férfi keresztbe teszi a lábát, ne lógjon ki a bokája. Egy pár férfi klasszikus cipőtípus, ami ilyen mintás, az a brokk cipő, a félig varrott az Oxford, a makkos cipő, ami Magyarországon a magyar öltözködés kultúra gyűlölt tárgyává vált, mert a 90-es évek végén gumitalpú jugoszláv import jött be, a Prince Charles kedvenc cipője, aki a világ egyik legjobb az öltözött embere, tehát szerintem elérjük, hogy ez nem egy rossz cipő, és a double monk, a dupla csatos cipő, amit a budapesti szleng habony cipőnek nevez, mert a Habony Árpád viselt állítólag először, én a Habony előtt 10 évvel viseltem, de nem lett belőle Siffer cipő, viszont habony cipő lett a pesti szlengben, és ami nagyon fontos, amikor nincs zokni, azt is lehet magát. Nincs zokni. Semmi baj vele. Szóval magyar hölgyek nem értik meg ezt az okni nélküliséget. Én látom a Facebookon zokni nélkül, büdös a lába, meg miért lenne büdös? A cipő belül bőr, használ hintőport, vagy spét. Miért lenne büdös a lába? A nőknek sem büdös a lábuk a félcipőben. És erre az az olasz válasz, hogy a nőknek nincs harisnya, nekünk miért kell zokni? És ebben van igazság. Tehát hölgyeim, ha egyenjogúságon, az a másik irány. Tehát ez a mi egyenjogúságunk, az okni nélküliség. Fiataloknak fölgyom a figyelmet, zokni nélkül tessék lenni. Télen ne, télen nagyon beszélés. A táska. Ma a divat világ ebből él. Táska, cipő, napszemüveg, körmi. A Chanel a forgalmának 7%-át csinálja a ruhából. A többi kiegészít. Mert ez ma ebben igazolja mindenki magának a kiadást. A táska az lehet drága, mert az hosszú távol jó. Egyébként ez tényleg így. Nagyon sokfajta táska van, az a keresztbe hordottól a váltáskától a ritikülig, ami a táskák királynője, az Hermes. Ha valaki 10 évvel ezelőtt Hermes táskákba tette a pénzét, több pénzt keresene, mint ha bármelyik papírt vette volna a világon. Úgy ment fel az ár. Tehát ennek az üzleti ára 11 ezer euró, 40 alatt nem lehet hozzájutni. De az üzletben nincs, hanem adnak egy számot. Tehát ilyen itt tart a világ, hogy adnak egy 10 000 eurós táskához egy számot. Ez a Hermes. És hát végezetül nagyon fontos a napszemüveg, nem csak akkor a James Bondok vagyunk, a napszemüveg. Ez is nagyon fontos divatkiegészítő, ezt a piacot teljes mértékben Olaszország uralja. Tehát szerintem a világ napszemüveg gyártásának 95%-a olasz, 5%-a meg Japán. Ez az ő bizniszük, ők találták ki a designer szemüveget. Azt, hogy egy tervező neve megjelenik, az egyébként tök ugyanolyan keretem, mint amit egyébként egy másiknak a neve jelent meg 2 évvel ezelőtt, de hát ez nagyon jól működik, mert az, hogy vettem egy szemüveget, az nem olyan menő dolog, mint hogy vettem egy Tom Fordot. És ez egy nagyon jól működő üzleti modell, és hát akkor így van pár verzió, persze ott van Steve McQueen a nagyon híres filmben, az Thomas Kona félba, és ugye ott viselte ezt a híres Persol szemüveget, és a Persol márka ma is a világ egyik legtrendibb márka, de hát ugye Olé Ebbőrne a reggeli Tiffany-nál című filmben a nagy szemüvegében is klasszikus. És akkor végezetül egy nagyon kedves mondás Coco Chanel-től, azt mondta Coco Chanel, hogy a nő, aki nem fizet parfümt, annak nincs jövője. Tehát erre érdemes figyelni, Coco Chanel szerint parfüm az mindig kell. Az elegancia nem a feltűnésről, hanem az emlékezetességről szól. Szerintem ez a stílus lényege. A stílus sose kiabál, mindig suttog. Tehát ne akarjunk túl sokat lenni. Minél inkább önmagunk vagyunk, és ez a less is more, a kevesebb több, ennél a témánál mindenképpen megy. Ennyi volt a stílus, és most jönnek a politikusok. 2023-ban vagyunk Magyarországon, ezért egy ilyen jellegű előadásnak nagyon óvatosnak kell lenni. Mert nyilván a közönségben is különböző nézetű emberek ülnek, van, aki ezt az oldalt, van, aki azt az oldalt kedveli, nagyon sokan egyiket sem. Éppen ezért ez az előadás a magyar politikát nem érinti. Még akkor is, hogyha sokan csalódottak lesznek, nincs is nagyon miről beszélni. De nem is akarok erről túl hosszan ezt fejtegetni, sokkal érdekesebb a világpolitika, és a világpolitika ruházattal hogyan épít föl egy politikus, ami egyébként a magyar politikusok építésében már érdekes. Hát a jó öreg Berlusconi, róla tudni kell, Berlusconiról, nem tudom mennyire tudják róla, hogy előtte énekes volt. Bárokban énekel. És amikor politikai találkozók voltak Rómában, és már megfelelő mennyiséget ivott, akkor ő elkezdett énekelni. Tehát politikus arcok. Ki mit akar magáról üzenni, vagy elhitetni? Erő, kedvesség, megbízhatóság, a hit védelmezője, a rendszerek leváltója, Európa legnagyobb hatalma nője, a háborús elnök. Tehát nagyon sok politikusi arc van, nagyon sok kép, Thatcher asszony természetesen az angol konzervatív politika talán egyik legkiemelkedőbb alakja. De mik azok a pontok, amit a hatalomban, amit a politikus üzenni akar? Hatalom, az mindig. Szokták mondani, hogy hát borzalmas ez a hatalom, mert meg akarják tartani a hatalmat. Hát persze, ugyanis a politikának az egyik funkciója, hogy megszerzi és megtartja a hatalmat. Magabiztosságot üzen. Elhivatottságot. Alkalmasság. Erő, együttérzési képesség, együtt tudjuk érezni a választóimmal, és karizma. Na ez van a legkevesebb politikusnak. Régen a legfontosabb dolog a karizma volt. Ma a politikusokat futószalagon gyártják. Nincs idejük, nincs érési idejük. Tehát amíg valaki mondjuk Németország kancellárja lehetett ezelőtt 20 évig, addig végigjárt a német szövetségi kormányzás összes lépcsőjét, most meg egyszer csak ott van. Pártelnök, aztán kancellár. Az első imázsépítő politikus, persze visszamehetnénk, én most nem akartam nagyon visszamenni a történelembe, őt úgy hívták, hogy Winston Churchill. Churchill volt az első, aki azt kitalálta, hogy a népszerűsége, hát ugye azért nem volt olyan magas. Tehát, hogy magát népszerűvé kell tenni. És nagyon sokat járt a publikus helyekkel, kitalálta ezt a bizonyos Viktorét, amit először rosszul mutatott, azt tudják. Tehát először így mutatta, és mondták neki, hogy ez nem ugyanaz. De ő volt az első, aki erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett. A szivaros Churchill, aki 300 ezer szivart szívott el életében. 20 éves korától 90 éves koráig. Én is szivarozok, tehát mi van? Nem annyit, mint ő. Ugye 12 szállat szívott egy nap. Van egy zseniális könyv, a Lázár János adott ki egy könyvet Churchillnek a magánéletéről és a költéseiről, és abban van egy leltárlap, amit az egyik házvezető nője vezetett, akit egyből kirúgott, mert túl precíz volt, és ott rajta van, azt hiszem, havonta 45 üveg viszki, 27 üveg, nem tudom, 200 üveg pezsgő, tehát ilyen fogyasztása volt ő, neki és a barátainak. Tehát ugye ez a Churchill-i kép, tehát ő volt az első imázsépítő. De ha igazából a modern politikát nézzük, akkor az első imázsépítő Kennedy volt. Kennedy, aki egyértelmű, hogy a Nixonnal szembeni győzelmét a televíziónak köszönheti. Megjelent a tévébe egy dinamikus, szimpatikus, jól beszélő, jóképű pali, és elsöpölte Nixon. A Kissinger szerint sokkal felkészültebb, de mégis így történt.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Schiffer Miklós stílus és divat tanácsadó adott hasznos tanácsokat az öltözködéshez. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a 12-en a Postakocsin című mesét, amit Hernádi Judit olvas fel.
12-en a Postakocsin. Csikorgott a fagy, szélcsend volt, a tiszta ég csupa csillag. Bum! Ágyulövés köszöntötte az új esztendőt. Szilveszter éjszakája volt, és 12-t kongattak a toronyban. Trará, trará, zengett a kürt. Jókora postakocsi állt meg a városkapu előtt. 12 utasa volt, többen nem is fértek volna el benne. Éjjen, éjjen, hangzott ki a vidám köszöntő a házakból, ahol teli poharak csendültek össze az új esztendő tiszteletére. Boldog új esztendőt, jó szerencsét, egészséget, takaros kis feleséget, baj, bosszuság, elkerüljön az új esztendőben, kívántak egymásnak szerencsét az emberek. Rázták egymás kezét, összekoccantották poharukat, hogy csak úgy csengett. Javában folyt az ünnepi vígasság, amikor a postakocsi 12 utasával megállt a város kapuja előtt. Olyan kiket hozhatott? Az utasoknak rendben volt az útlevelük, málhával érkeztek, még ajándékot is hoztak nekem, neked, mindenkinek a városban. Kik lehetnek, s mit hoztak nekünk? Jó reggelt, köszöntötték a kapuőrét. Jó reggelt, felelt az, mert az óra már elkongatta az éjfelet. Aztán megkérdezte az első utast, amikor kilépett a kocsiból. Mi a neve? Mi a foglalkozása? Nézd meg az útlevelemben, tudsz olvasni, felelt az első utas. Én vagyok. Szép szállegény volt, prémmel bélelt csizmát viselt. Az vagyok, akiben annyian reménykednek. Látogass meg holnap. Újévi ajándékot kapsz tőlem. Részpénzt, meg ezüstpénzt haigálok az emberek közé. Bálokat rendezek. 31 bált. Ennyi éjszaka áll rendelkezésemre. A hajóim jég közé fagytak, de a szobámban jó meleg van. Kalmár vagyok. Január a nevem. Nyomban utána a második utas szökkent le nagyvidáman a postakocsi hágcsóján. Állarcos bálok, komédiák, táncos mulatságok fő-főmestere. Nem volt nála egyéb, csak egy nagy hordó. Ebből a hordóból ugranak majd ki farsankor a jó kedvördögei, kiáltotta. Mert mulatni akarok, meg mulattatni, amíg tart az élet, mert az egész családból az én időmet szabták a legrövidebbre. Csak 28 napon van. Talán megtoldják még egy nappal, de az se sokkal több. Éljen a vígság! Tilos a csend háborítás, intette rendre az őr. Nekem ugyan nem tilos, kiáltotta hegykén az utas. Karnevál hercege vagyok. Február a nevem. Előbukkant a harmadik utas is. Vékony legény volt, énséges formájú, mint a bőjt maga. Időjóslással foglalkozott, s az bizony nem valami zsíros hivatal. Nem volt rajta egyéb dísz, csak egy kis ibolyacsokor a gombjukában, de nagyon apró ibolyákból. Március, hopp! Kiáltott rá a negyedik, aki nyomban utána lépett ki a kocsiból, és meglökte az előtte állót. Ugorj be az őrszobájába! Jó puncsot főztek ott, érzem a szagát! De ez a negyedik csak lódított. Áprilist akart járatni a társával, így mutatkozott be az őrnek. Bolondos legénynek látszott, olyannak, akinek több az ünnepnapja a munkás napjánál. Föl alá táncol a kedvem, rikkantotta, s ahogy a kedvem tartja, eső esik, vagy napsüt. Sír az egyik szemem, nevet a másik. Ezt csinálják utánam. Csupa nyári ruha van a ládámban, de nem vagyok bolond, hogy fölvegyem. Itt vagyok. Tavaszi lakcipőben, de téli kesztyűben megyek sétálni vasárnap. Nyomában egy hajadon lippent le a kocsiról. Május vagyok, mutatkozott be. Bükfa levél színű sejem ruhát viselt, kökörcsin koszorút a hajában, gyógynövényes szagos műge illata árat ruhájából olyan erősen, hogy az őr eltüsszentette magát. Egészségére, mosolygott rá a hajadon. Ó, de gyönyörű szép volt. Énekelt is, de nem a színházban, hanem kinn a zöld erdőben, a maga gyönyörűségére. Most jön a menyecske, kiáltották, s lesegítették az ifjú június asszonyt a kocsi hágcsón. Szép, sudár teremtés volt, rátarti és fürge mozgású. Látszott rajta, azért jött a világra, hogy munkára tanítsa az álomszuszékokat. De lakomát is adott, méghozzá az esztendő leghosszabbik napján, hogy vendégeinek ideje legyen a sokféle jót elfogyasztani. Járhatott volna maga hintaján is, de postakocsin döcögött a társaival, ezzel is mutatva, hogy cseppet sem gőgös. Különben sohasem utazott egyedül. Mindenüvé elkísérte öccse, a Július. Szalmakalap hegykélkedett a fején. Kevés málhája volt. Nem is jó nagy melegben sokat cipelni, csak fürdősapkáját meg úszónadrágját lóbálta a kezében. Aztán az anyja következett. Augustus asszonyság. Ez aztán ügyes asszony volt. Gyümölcsöt árult, halas tavai voltak, érett kalászú gabona földjei. Széles szoknyájában szaporán jött-ment, csak úgy égett a kezében a munka. Maga hordta a kancsót a mezőre az aratóknak. Arcod verítékével szerzed a te kenyeredet. Ez volt a jelszava. De az arató ünnepen aztán nem sajnálta a jó kedvet a munkás embertől. Utána egy férfi lépett ki a kocsiból, festőféle volt, a színek mestere Szeptember. Ha akarta vörösre, aranyosra, barnára festegett az erdő minden zöld levelét. Munka közben fekete rigók hangján fütyörészet, ráérős idejében komló sör terjesztett, mert ehhez is értett. Egy festékes doboz, meg egy nagy ecset volt minden úti podgyásza. Földes úr formájú bátyja követte a sorban. Most is a szántásvetés járt az eszében. Egyre azon tört a fejét, elvetette mindent idejében. De a vadászat örömeiről se feledkezett meg. Vadászpuska csöve merett október uraság válla mögött, vadászkutya szögdelt a sarkában, dió csörgött, zörgött a tarisznyájában. Temérdek málhája volt, még egy újfajta ekét is hozott magával. Egyre csak a földről beszélt, de alig lehetett érteni a szavát bátyja hangos prüszkölésétől, meg krákogásától. Olyan náthás volt az a szegény november, hogy lepedőt használt zsebkendőnek, de még így betegen is el kellett kísérnie a béreseket az új helyre, ahová beszegődtek. Azzal vigasztalta magát, hogy majd kigyógyul a meghűlésből, ha fát fűrészel, mert egy fatelep fűrészmestere volt. Estelente fakorcsolyákat faragcsált a paraszt gyerekeknek, mert tudta, hogy hamarosan szükségük lesz rá. Utolsónak az öreg december anyóka kászálódott le a kocsiról. Parazsas fazekat hozott a kezében, mégis didergett, de a szeme fény lett, mint két tiszta csillag. Másik kezében virágcserép, egy zsenge kis fenyőzöldet benne. Ezt mindenüvé magammal viszem, mondta. Ápolom, gondozom, hogy karácsonyig nagyra nőjön, és színes gyertyácskák, aranyalmák, bábuk teremjenek az ágain. Akkor alája ülök magam is, előveszem a mesés könyvemet, és mesélek belőle a gyerekeknek. Azok csöndben ülnek, hallgatnak, de a karácsonyfa ágai megelevenednek a bábuk. A kis viaszangyal a fa csúcsán megrázza aranyporos szárnyát, s leröppen a gyerekekhez, megcsókolja őket. No, mehet a kocsi tovább, kiáltotta a városkapu őre. Megvan mind a 12 utas. Jöhet a következő postakocsi. Előbb ezt a 12-t bocsátjuk be a kapun, mondta a városkapitány. Lépjenek be sorra, egymás után. Az útlevelük itt marad, egy-egy hónapig érvényes mindegyik. Tessék belépni, január uraság. A január nem kérette magát. Majd jövő ilyenkor elmondom, mit hozott nekem a 12 utas. Nekem, neked, mindnyájunknak. Most még nem tudom. És azt hiszem, nem tudják ők maguk sem, mert különös időket élünk.
Kedves gyerekek, ma este a 12-en a Postakocsin című mesét hallottátok, melyet Hernádi Judit mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A mai alkalommal nagy szükségét érzem annak, hogy a már elhangzott elmélkedések folytatásaként és mint egy összefoglalásaként megjegyzéseket, megállapításokat adjak közre a keresztény imádsággal kapcsolatban, az ima életünket illetően. Így tehát azt a címet adtam ennek az elmélkedésnek, hogy összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk, római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szentháromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel. Melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbeni járás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér, vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a Mi Atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az Üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszek egy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a Keresztúti Ájtatosság és a Litániák. Az Ámen szóval, ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az Ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás, tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat, Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
engem, mert benned bízom én. Benned bízom én. Velem vagy, ez az erőt, kegyelmed elég nekem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.